Elegendő a jutalmad? Kérdezte az őrangyal megbotránkozva. Nem a jutalomról beszélek, hanem a tetteinkről. A hitért meghalni, szentnek lenni, ez nem elég ahhoz, hogy kiérdemeljük az örök életet. Ismered a történetemet. Gazdag voltam, betartottam a törvényeket, engedelmeskedtem a parancsoknak. Mindez nem volt elég. A mesterhez fordultam kérdésemmel. Mester, mondd meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Megmondták, hogy mit, és azt meg is tetted. Igen, de az sem volt elég. De hát te többet teljesítettél, miután minden javadat a szegényeknek adtad. A tanítványokhoz csatlakoztál, és terjesztetted a hitet, amiért mártíromságot szenvedtél. Efezusban halálra köveztek. Nem volt elég. De mi mást akarsz még? Mi olyan lángoló hitben éltünk, hogy hitünkkel hegyeket mozdíthattunk volna. 2000 esztendő azonban arra tanított bennünket, hogy még ennél is többet tehettünk volna. Hiányzott belőlünk az igazi együttérzés. Ezért kérjük, hadd mehessünk vissza a földre, könyörülettel és megértéssel eltelve, hogy segíthessük a rászorulókat. Ajkai közül úgy érkeztek a szavak, mint a nyári tenger frissítő fuvallat. Betöltötték a mennyeknek ország. Az általános helyeslés morralja futott végig a terben. Az őrangyal halkan beleszólt az asztalon lévő aranyházi telefonba. Miután választ kapott, méltóság teljesen így szólt. Az előléptetés engedélyezve. Jóvá hagyatott a mennyekben. A szentek ragyogó arccal indultak kifelé. A koronákat és a glóriákat kéretik a bejáratnál leadni, szólt egy hivatalos hang a háttérben. Miután a szentek eleget tettek a felszólításnak, Szent Tamás visszafordult. Bocsánat, szólt udvariasan. De amit az imént említettél, mi is volt az? Engedélyt mondtál, vagy előléptetést? Előléptetést. 2000 évig szentként éltetek, most magasabb rangot kaptatok. Köszönöm. Én is azt hallottam, hogy előléptetést mondtál, csak meg akartam bizonyosodni. Tamás elsietett a többiek után. Mindig ilyen volt. Mindig mindenről külön meg akar győződni, mondta Gábriel. Tudod, folytatta, nem tehetek róla, de gyakran töprengek azon, milyen lehet annak, akinek halhatatlan lelke van. Na csak vigyázz, Gábriel! Emlékezz, mi történt Luciferrel, mondta az őrangyal figyelmeztető. Hát igazán arról sem tehetek, hogy néha sajnálom Lucifert. Rémesen felizgatta magát, amikor megtudta, hogy Ádám rangban fölötte áll, noha ismerjük el, ő sem vitte valami sokra. Szerencsétlen figura, válaszolt az őrangyal egyetértően. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy Ádám és valamennyi leszármazottja Isten képére teremtetett halhatatlan lélek. Ilyen formán ők rangban megelőzik az angyalokat. Sokszor gondoltam arra, hogy Ádám lelke meglehetősen jelentéktelen volt. Mindennek el kell kezdődnie valahol, mondta az őrangyal kissé hűvösen. Mrs. Bedstock a falu szemét dombján turkált. A bűz szinte kibírhatatlan volt, a sok autógumi törött szék, rongyos paplan, csorba, kátrányos bögre és törött lábú ágy rettenetes látványt nyújtott. Képtelenség lett volna bárminek is használt venni, ám Mrs. Bedstock fáradhatatlanul tovább kereskét. A régi gyerekkocsi esetleg megjavíthatónak látszott, újra megragadta, és végre sikerült kiszabadítania a roncshalomból. Az ördög vigye, mondott Mrs. Bedstock. A felső rész egészen tűrhető állapotban volt, de a kerekek hiányoztak. Mrs. Bedstock mérgesen eldobta. Segíthetek valamiben? Szólt egy barátságos női hang a félhomályból. Nem jó ez az átkozott vacak, nincs kereke. Van nálam egy, akarod? Köszönöm, kedvesem, de négyre lenne szükségem, különben csak ilyet túl nagy. Kis átalakítással csinálhatok belőle négyet is. Az asszony ujjai fürgén simogatva formálták a kerekeket. Nos, itt vannak, mit szólsz hozzájuk? Ez igen. Hogy az ördögbe csináltad? Ha lenne nálam néhány szög meg csavar, na, majd szólok a férjemnek. Adj csak ide. Az asszony a gyerekkocsi fölé hajolt, Mrs. Bedstock a háta mögött kukucskált, és leste, mi történt. Másik nő hirtelen felegyenesedett, és a kocsi immár négy kerékkel büszkélkedett. Egy kis olajra lenne még szükség, és új bélésre.
Azt könnyen elintézem, mondta Mrs. Bedstock.
De hát micsoda áldás vagy te! Így érteni a szereléshez, valóságos angyal vagy, hogy az ördögbe csináltad?
Igazán nem is tudom, mondta Szent Katalin kissé bizonytalanul. Csak úgy megtörtént.
A szép, magas, brokát ruhás nő parancsoló hangon így szólt. Hozzátok fel őket a házba, rengeteg hely van itt. A férfi és a nő gyanakodva néztek rá, a gyermekek nem különbe. A városi tanács keres helyet nekünk, mondta mogorván a férfi.
Igaz, akkor szétválasztanak bennünket, szólt közbe az asszony.
És ezt ti nem szeretnétek?
Persze, hogy nem.
A gyerekek közül három sírva fakadt. Fogjátok már be a pofátokat, szólt rájuk a férfi, bár komoly harag nem volt a hangjában. Már régóta fenyegetnek bennünket, hogy kilakoltatnak.
S meg is tették.
Állandóan a lakbér miatt nyaggatnak.
Csak hogy én sokkal jobb helyet tudok a pénzemnek a lakbérnél.
Persze, mit várhat az ember a tanácstól? A férfi nem keltett valami jó benyomást, a felesége sem volt túlságosan megnyerő, gondolt a Szent Barbara, viszont szeretik a gyermekeiket.
Legjobb lenne, ha mindnyájan hozzánk költöznétek, mondta.
Hol a házad? Kérdezték.
Ott fenn, mutatta az ujját.
Valamennyien arra fordultak.
De hát az egy kastély, kiáltott fel az asszony, és hangjába tiszteletteljes félelem vegyült.
Igen, valóban az. Legalább bőségesen lesz helyetek.
Szent Stoichin kétségekkel telve állt a tengerparton.
Nem tudta, hogy mit kezdjen a lazacával.
Megfüstölhetné, úgy tovább eltartható.
Baj viszont, hogy a füstölt lazacot valójában csak a gazdagok szeretik, és a gazdagoknak úgyis olyan sok mindenük van már. A szegény ember szívesebben eszi a lazacot konzervből, talán.
Ekkor a lazac hirtelen megmozdult a kezében, és fickándozni kezdett.
Szent Stoichin nagyot ugrott ilyettében.
Uram, szólt a lazac.
Szent Stoichin ránézett.
Majdnem ezer éve nem láttam a tengert, mondta a lazac könyörögve.
A szent szeretettel rámosolygott.
Belépett a vízbe, és egy gyengén mozdulattal a lazacot visszaadta a tengernek.
És íme alig, hogy kiért a vízből, a parton egy halom lazac konzervre bukkant.
A rakomány tetejére valaki bíbor színű virágot helyezett.
Szent Krisztina a belváros tolongó sokaságában sétált. A száguldó forgalom kellemetlen dízel szaga töltötte meg a levegőt.
Borzasztó, méltatlankodott Krisztina, orrát befogva, tennem kell valamit.
És a szemetet is gyakrabban kellene elhordaniuk. Mindez rendkívül veszélyes az emberek egészségére.
Kis eltűnődött, majd arra gondolt, hogy talán be kellene jutnia a parlamentbe.
Szent Péter halak és cipók kirakodásával volt elfoglalva piaci bódéjánál. Az idősebb nyugdíjasoknak soron kívül mondta, jöjjön csak öregapám. A segélyező hivatalnak dolgozol, kérdezte a bácsi gyanakodva.
Így is lehet mondani.
Remélem, nem valami vallási szervezet, nem vagyok hajlandó szent énekeket énekelni.
Szó sincs éneklésről, de ha elfogy az étel, prédikálni fogok, mondta szeliden Péter.
Viszont nem kötelező itt maradnod.
Ez elég jól hangzik, s miről fogsz beszélni?
Egy egészen egyszerű dologról. Arról, hogyan nyerheted el az örök életet.
Egy fiatal ember harsányan felnevetett.
Örök életet, abban aztán reménykedhetünk.
Igen, mondta Péter jókedvűen, miközben a meleg, illatos hal adagokat osztogatta. Reménykedhetünk.
Emlékezzetek szavaimra. Mindig van remény.
A Szent Petrokon de Hilli templom plébánosa szomorúan ült az egyik padban, és a magabiztos fiatal építészt figyelte, aki a megkopott régi képeket vizsgálgatta.
Sajnálom, plébános úr, mondta a fiatal ember felé fordulva. Attól tartok, semmit sem tehetünk, nagyon sajnálom. A fa elkorhat, alig maradt rajta valami festék. Nem elég ahhoz, hogy az eredeti művet rekonstruáljuk. Mikor is készült? A 15. században?
A késő 14-ben.
Kiket ábrázol, szenteket?
Igen, mondta a plébános.
Hetet mindkét oldalon.
Szent Lőrincet, Szent Tamást, Szent Andrást, Szent Antalt, Szent Pétert, Szent Stoichin, ez itt egy ismeretlen.
A másik oldalon látható Szent Barbara, Szent Katalin, Szent Apollónia, magyarországi Szent Erzsébet, csodálkozó Szent Krisztina, Szent Margit és Szent Márta.
Milyen jól tetszik ismerni őket.
Mindannyian szerepelnek a templom évkönyveiben, igaz nem a legjobb állapotban, némelyiket csak az emblémájáról ismertük fel. Például Szent Barbarát a kastélyáról, Szent Lőrincet a rostélyáról.
Az eredeti festmény Bernát testvérműve, aki a bencéseknél élt a Foyle apátságban.
Igazán sajnálom, hogy nem tudtam kedvező véleményt mondani, de hát semmi sem tart örökké.
Hallom, hogy a gazdagabb hívők új képet ajánlottak fel modern, szimbolikus alakokkal.
Igen, mondta a plébános mérsékelt lelkesedéssel.
Tetszett látni az új nagy katedrális New Huddersfieldben?
Coventry a maga idejében egészen jó volt, de ez messze megelőzi. Természetesen hozzá kell szokni.
Bizonyára hozzáfogunk.
A modern egyre népszerűbb. Azokat az öreg szenteket, az építész a kezével a freskó felé intett, alig ha ismeri ma már valaki. Ki volt például az a csodálkozó Szent Krisztina?
Ez egy nagyon különleges karakter. Különösen jó szaglóérzékkel rendelkezett. Amikor temették, annyira nem bírta elviselni a bomlásnak indult teste kellemetlen illatát, hogy felemelkedett koporsójában, és fellibbent a kápolna tetejére.
Ejha, ez valóban szenthez illő történet. Kétségtelen sok mindenből áll a világ.
Gondolom, az ön öreg szentjei is mások lennének napjainkban.
Isten szentjei.
Szent Lőrinc és a rostély tüze, Szent Katalin és kereke, Szent Margit és a sárkány vele, Szent Wilfred és pecsétjele.
Isten sok szentje így vonul, fürkész haddomról lefelé.
Isten sok szentje így vonul Isten akarata felé.
Hódicsőn éltünk mennyeken, viseltük mártír koszorunk, de kértük, szállhatnánk alá, és most alá szállhatunk.
A földön várnak már reánk szegény bús emberek, részvétünk tár nekik utat, mely az égbe visszavezet. A sziget.
A kopár terméketlen szigeten alig volt néhány fa. A kecskék is nehezen találtak valami ennivalót.
A tengerparti sziklák festői szépségben nyúltak a magasba, és színük széles skálában a fény szerint változott, rózsaszíntől a barack színig. Majd ködös szürkéből lilába mélyült, utána zord bordóból ragyogó narancs színűvé vált, amint a nap a bíbor színű tengerbe hanyatlott. Kora hajnalban az ég halvány kékben büszkélkedett, és olyan távolinak tűnt, hogy az ember csak áhítattal eltelve tudott a magasságba tekinteni.
A szigeten lakó asszonyoknak azonban ritkán volt idejük gyönyörködni a lenyűgöző látványban, rendszerint csak akkor figyelték az eget, amikor vihar közeledett. A föld silánysága miatt megállás nélkül kellett dolgozniuk, hogy családjukat valamennyire elláthassák. A férfiak minden nap haláztak, a gyerekek a kecskéket legeltették, és kavicsaikkal játszottak a hőségbe. Ezen a napon az asszonyok a fejükre helyezett korsókban vizet gürcöltek a tengerparti forrástól a falu felé vezető emelkedőn.
Mária még mindig jó erőben volt, de nem volt olyan fürge, mint a többiek, és csak erőfeszítéssel tudta tartani az iramot. Az asszonyok vidámak voltak. Néhány nap múlva mennyegző lesz a szigeten. A lánygyerekek körül táncolták az idősebbeket, és monoton hangon énekelték. Mennyegzőre megyek, mennyegzőre megyek, szalaggal a hajamban, rózsalével zselét eszem, rózsalével zselét eszem kanállal. A nők nevettek. Az egyik gyerek anyja kötekedve így szólt. Honnan tudod, hogy elviszlek a mennyegzőre? A kislány elkomorulva bámult. Elviszel, elviszel, el fogsz vinni. Majd Máriába kapaszkodott, és őt kérdezte sürgető. Ugye elvisz majd az esküvőre? Mondd, hogy elvisz. Mária szeliden mosolyogva így válaszolt. Biztosan elvisz, kedvesem. Az asszonyok vidáman nevetgéltek meg, ma mindnyájan boldogok és izgatottak voltak a mennyegző miatt. Voltál már esküvő, Mária? Kérdezte a gyermek. Biztos, hogy a sajátjára elment, nevetett az egyik asszony. Nem a tiédre gondoltam. Egy nagy mennyegzőre, hogy tánc volt, és sok nyalánkság, rózsalevél, zselé és méz. Igen, voltam néhány esküvőn, mondta Mária mosolyogva. Egy esküvőre nagyon jól emlékszem, annak ellenére, hogy hosszú évekkel ezelőtt volt. Rózsalevél zselével? Igen, azt hiszem. És bor is volt, mondta Mária elhalványult hangon. És ha a bor elfogy, mint mindig, majd ihatjuk a vizet, mondta az egyik asszony. Mi nem ittunk vizet azon a mennyegzőn, szólt Mária büszke és határozott hangon. A többiek kíváncsian néztek. Mária fiával messze földről jött közéjük, és miután nem sokat emlegette az előtti életét, tudták, hogy ennek valami nagyon nyomós oka lehet. Figyáztak, hogy ne zaklassák kérdéseikkel, de természetesen csak járt a szóbeszéd, és az egyik gyerek hirtelen azt kérdezte. Azt mondják, volt egy fiad, aki nagy bűnöző volt, és a bűnei miatt kivégezték, igaz ez? Az asszonyok el akarták hallgattatni, de Mária távolba merengő szemekkel szeliden válaszolt. Azok, akik tudhatták az igazságot, azt mondták, hogy bűnös volt. De te nem úgy gondoltad. Én magam sem tudom, mi a helyes, mi nem. Túlságosan tudatlan vagyok ehhez. Az én fiam szerette az embereket, a jókat épp úgy, mint a rosszakat. Közben a faluhoz értek, szétszélettek, mindenki a háza felé indult. Mária lakott a legmesszebb, egy kis kunyhóban, a kőházakból álló település szélén. Hogy van a fiad, remélem jól? Kérdezte az egyik asszony udvariasan. Hála Istennek, jól, válaszolta Mária. Hogy a korábbi beszélgetést jóvá tegye, az egyik asszony kedvesen így folytatta. Büszke lehetsz a fiadra. Mindjárt tudjuk, hogy szent ember. Azt mondják, hogy Isten társaságában él. Nagyon jó gyermek, felelte Mária. És ahogy mondottad, szent. Mária levált az asszonyoktól, akik egy-két percig néván néztek utána. Jó lelkű asszony, mondta az egyik. Hát igen, nem az ő hibája, hogy a másik fia rosszul végezte. Ilyesmi más családban is megtörténik. Ezzel a fiával szerencséje. Gyakran megtölti a lélek, és Isten üzenetét hirdeti. Azt mondják, ilyenkor a levegőbe emelkedik, máskor sokáig mozdulatlanul fekszik a földön, mint egy halott. Mindjárt bólogattak, és boldognak látszottak, amiért ilyen szent ember lakik közöttük. Mária megérkezett a kis kunyhóhoz, megkönnyebbülve tette le a korsó vizet. Az összetákolt asztalkánál egy férfi ült. Pergament tekercse fölé görnyedve írt valamit, majd szemeit félig lehúnyva szünetet tartott, mint aki elmerül lelke áhítatában. Mária óvatosan mozgott, nehogy megzavarja. Ebédet készített. A már nem fiatal férfi arca rendkívül ilyen szép volt. Finom vonásai és elmerengő tekintete arról tanúskodtak, hogy a lelki élet épp oly fontos számára, mint a test létezése. Most keze hirtelen lelassult, és úgy látszott, mintha transzba esett volna. Mozdulatlanul ült, nem beszélt, és alig lélegzett. Mária az asztalra tette a tálat. Kész az ebéd, fiam. mint aki messziről jövő hangot hall, csak csóválta a fejét. A látomás olyan közel, mormogta. Olyan közel. Mikor, ó, mikor? Gyere, egyél, sürgette Mária. Fia legyintett és ellökte az ételt. Másfajta éhséget érzek én. Engem a lélek utáni epekedés emészt. Az igazság utáni áhítozás az én szomjúságom. De hát szükséged van az ételre. Az én kedvemért egyél, anyád kedvéért. Szeliden noszogatta és dorgálta, mindaddig, amíg a férfi feloldódott, és tréfás meleg pillantással anyjára mosolygott. Azért kell ennem, hogy téged boldoggá tegyelek? Igen, mondta Mária. Különben boldogtalan vagyok. Evett, hogy Mária kedvében járjon, anélkül, hogy érdekelné, mi van a tányérján. Aztán ezt kérdezte. Hogy vagy, drága anyám? Mindened megvan. Mire van szükséged? Mindenem megvan, mondta Mária. Fia megelégedetten bólintott, és újra kezébe vette a tollat. A házi munka befejeztével Mária kiállt a ház elé, és merengve nézte a tenger. Összekulcsolta kezeit, fejét előrehajtotta, és halkan beszélni kezdett. Vajon mindent megtettem, ami tőlem telt? Olyan tudatlan vagyok. Néha kétség gyötör, hogyan szolgálom a fiamat, aki bizonyára Isten szentje. Kimosom a ruháját, elkészítem az ételét, tiszta vizet hordok számára, megmosom lábait. Vajon tehetnék még mást is? Lassan elmúltak aggályai, fáradt arca kisimult. Lenn a parton a kis sziklaöbölben egy csónak kötött ki. Nem látszott közönséges halászbárkának. Gazdagon faragott orrával kimagaslott a vízből. Két férfi lépett ki a partra. A hálóikat javítgató öreg halászok közül néhányan érdeklődve felálltak. A jövevények udvariasan közölték érkezésük célját. Azt a szigetet keressük ezen a környéken, ahol az ég királynője lakik. Halászok fejüket rázták. Nincs a mi szigetünkön, akit kerestek. Nincs ilyen fajta zarándok helyünk. Talán asszonyaitok tudnának valami felvilágosítást adni ezzel kapcsolatban, indítványozta az idegen. Az asszonyok sokszor titkolnak ilyesmit. Kérdezősködj, ha akarsz. Egyikünk megmutatja nektek a falut. Az idegenek egy vezető kíséretében elindultak a falu felé. Az asszonyok kíváncsian jöttek elő házaikból, érdeklődve hallgatták a kérdéseket, de valamennyien a fejüket rázták. Sajnos itt nincs kegyhelye istennőnek, még a forrásunknak sincs, semmink sincs. Felsorolták a környékbeli kegyhelyeket, de egyik sem felelt meg a férfiak által leadott leírásnak. Van a szigeten egy szent férfi, mondta büszkén az egyik asszony. Állandóan böjtölne, ha idős anyja engedné, már csont és bőr. Az idegenek azonban nem szent férfi után kutattak, legyen az bármilyen szent élet. Legalább érdeklődjetek nála, erősködött az egyik nő. Talán ő tud segíteni. Elindultak a szent kunyhója felé, a kilátomásába merülve, alig hallotta a hozzáintézett szavakat. Később ingerülten így szólt hozzájuk. Téves úton jártok, ha pogány istennőt kerestek. A babiloni asszonyt se keressétek, se a főniciai szentségtörését ne utánozzátok. Csak egy megváltó van, az élő Isten fia. Az idegenek zavartan távoztak, de a szent ember anyja titokban utánuk szaladt. Ne haragudjatok rá, kérlelte őket. A fiam nem akart udvariatlan lenni, de ő olyan tiszta és szent, hogy lélekben már el is szakadt a földtől. Áldott jó ember, és nagyon jó hozzá. Idegenek kedvesen válaszoltak. Nem sértődtük meg. Te jó asszony vagy, és a fiad jó ember. Én csak egyszerű asszony vagyok, mondta Mária. De annyit mondhatok, hogy nem kellene hinnetek ezekben az afroditékben és ástartékben, vagy hogy sírják őket a pogányok. Csak egy Isten van, a mi atyánk az égben. Azt állítod, hogy csak egyszerű asszony vagy, mondta az idősebb férfi. Bár az arcod öreg, és meglátszik rajta a bánat nyoma, mégis szépséges. Én, aki annak idején egy nagy szobrász inasa voltam, pontosan tudom, hogy mi az igazi szépség. Mária csodálkozva nézett. Hát, talán hajdanában, amikor a templomban a színes kárpit szöveteket szőttem, vagy amikor a műhelyben bort szolgáltam fel a férjemnek, vagy mikor elsőszülöttemet a karomban tartottam, akkor igen, de most. Az öreg szobrász csak a fejét csóvált. A szépség a bőr alatt lakozik, erősködött. A csontban, igen, és még annál is mélyebben a szívben. Ezért mondom, hogy te egy gyönyörű asszony vagy, talán még gyönyörűbb, mint lánykorodban. Isten veled, és légy áldott. Az idegenek eleveztek a csónakjukban, Mária pedig visszasétált a fiához. Az idegenek látogatása nyugtalanná tette a férfit. Fel alá járkált az udvarig, miközben szenvedő fejét kezeiben ringatta. Mária odaszaladt hozzá, és átölelte. Mi van veled, kedves fia? Az hangosan feljajt. Elhagyott a lélek, üres vagyok, üres. Eltávolodtam Istentől, jelenlétének boldogságától. Mária vigasztalta, mint már annyiszor azelőtt. Időnként ennek így kell lennie. Nem tudjuk, hogy miért. Olyan ez, mint a tenger hullámzása. Elmegy a parttól, de visszatér újra. Higgyed, fiam, hogy visszatér. De a szent ember felkiáltott. Te nem tudod ezt, te nem értheted. Nem tudod, milyen, ha a lélek eláraszt, felemel Isten dicsőségébe. Mária alázatosan így szólt. Ez igaz. Ezt én soha nem éreztem. Én csak emlékezem. Az emlék nem elég. De Mária határozottan így szólt. Nekem elég. Kiállt az ajtó elé, a partot nézte, ott, ahol az idegenek eltávoztak. Amint ott áldogált, várakozásteli érzés lett rajta urrá, lebegő, reménykedő érzés. Majdnem újra lement a partra, de visszatartotta magát. Tudta, hogy a fiának újra szüksége lesz rá, így is történt. A férfi reszketni kezdett, egész teste rángatózott, végül megdermedt tagokkal a földre zuhant, mint egy halott. Mária betakargatta. Köpenyének egy hajtását, ajkai közé tette arra az esetre, ha visszatérne a roham. A fia azonban mozdulatlanul feküdt a legkisebb életjel nélkül. Mária tudta, hogy ilyenkor órákig marad így. Megtehette, hogy kisétáljon a domboldalra. Már sötétedett. A hold felkelőben volt a tenger felett. Mária áldogált és élvezte a rég áhított hűvös estét. Lelki szemei előtt a múlt képei váltották egymást. A sietős menekülés Egyiptomba, az asztalos műhely, a kánai mennyegző. És újra a boldogság várakozó érzése töltötte el. Talán most végre elérkezett az idő, gondolta. Nagyon lassan elindult a tenger felé. A hold felemelkedett az égen, ezüst hidat építve a vize. És ahogy a fény erősödött, Mária egy közeledő csónakot vett észre. Az idegenek jönnek vissza, kodott. De nem ők voltak. Amint a csónak közelebb ért, Mária látta, hogy ez csak egy egyszerű építésű, díszes faragás nélküli, olyan, amelyet egész életében jól ismert. Egészen biztos volt abban, hogy az ő csónak. És hogy végre eljött érte. Most már szaladt, futott a part éles kövei között csúszkálva és bukdácsolva. És amint zokogva és lihegve elért a vízhez, látta, hogy a három férfi közül az egyik kilép a csónakból, és az ezüst hídon feléje indul a tengeren. Közelebb, egyre közelebb. És akkor karjai át. Máriából ömlöttek a szavak, értelmetlenül, összefüggéstelen. Annyi mindenről akart beszélni. Megtettem mindent, amit kértél tőle. Gondoztam Jánost, gondját viseltem, mintha fiam lett volna. Nem vagyok okos. Nem értem meg mindig magas rögtű gondolatait és látomásait. De elláttam étellel, lábait mosogattam, gondoztam és szerettem. Anyja voltam, és ő az én fiam. Aggódva felnézett a férfi arcába. Mindent megtettél, amire kértelek, mondta a fia gyengéden. Most pedig hazajössz velem. De hát hogyan jutok el a csónakig? Együtt megyünk a vízen. Mária hunyorogva nézett a csónak felé. Azok ott... Igen, most már látom, Simon és András, ugye? Igen. Velem akartak jönni. De boldogok leszünk. Jaj, de boldogok! Kiáltotta Mária. Emlékszel a kánai mennyegző napjára? És amint a vízen a csónak felé haladtak, elmesélte életének minden kis esemény. Meg azt is, hogy aznap két idegen jött, és az ég királynőjét keresték. És hogy milyen nevetséges volt ez. Teljesen igazuk volt, mondta fia. Az ég királynője itt volt ezen a szigeten. De nem ismerték fel, amikor rátaláltak. És anyja fáradt, barázdás gyönyörű arcába nézett, és csendben ismételte. Nem ismerték fel, amikor rátaláltak. Másnap reggel János felébredt, és felemelkedett a földről. Az Úr napja volt, és életének legfontosabb napja is. A Szentlélek szállta meg őt. Kézbe vette tollát, és írni kezdett. Egy új mennyet láttam, és egy új földet, és egy zengő hang szólalt meg mögöttem, akár a trombitái mondván. Én vagyok a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Én vagyok, aki élt és meghalt. És íme léteztem mindörökké. Amen. És enyém a pokol és a halál kulcs. Meglátod, hamarosan eljövök, hogy megjutalmazzak mindenkit érdeme szerint. Vége.